Szenzor. Fogjuk az IT világ rezdüléseit. Agyvihar. Elmondjuk a véleményünket.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Beszélgető partnerem a telefonvonalban dr. Pete Gábor, aki a Vodafone szakértékesítési igazgatója, és többek között az M2M-mel és az IoT-vel is nagyon hatékonyan foglalkozik. És a téma, ami miatt beszélgetünk, az nem más, mint hogy készül egy óriási vasúti átrakodó központ a keleti országhatáron, és ebben elég nagy erőkkel veszi el magát a Vodafone. Úgyhogy Gábor, nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
Üdvözöllek és üdvözlöm a kedves hallgatókat én is.
Tegyük rögtön tisztába, hogy miről van szó, tehát mi ez a létesítmény, mi a célja és mik a nehézségei?
A létesítmény maga tulajdonképpen egy vasúti átrakodó és logisztikai központ lesz. Tehát a keletről érkező vasúti áruszállítmányoknak az átrakodásával fog foglalkozni, és ugye ez a kínai Selyemút vagy Selyemút egyik keleti állomása lesz, ahonnan majd Nyugat-Európába fogják továbbítani az árukat.
Na most miért kell ehhez egy átrakodó központ? Tehát bejön a vonat, aztán menjen tovább.
Igen, ez valóban így van. Én azt gondolom, hogy olyan szinten alakult át az elmúlt 3-5 évben az áruszállítás, illetve a kereslet, ugye az e-kereskedelemmel kiegészülve, amikor most és azonnal akarok mindent, hogy megnövekedett az igény arra, hogy a tengeri hajózás mellett nagyobb kapacitásokat tudjanak tenni a vasúti áriszállításra is. És ennek a bővítése zajlik, illetve ennek a bővítését fogják megvalósítani fényesítmények.
Tehát, hogyha jól értem, akkor egy olyan központról van szó, ahol megérkeznek a vonatok kelet felé, és van egy ilyen nagy darus rendszer, ami a konténereket, meg az egyéb árukat, amik vannak ezeken a kocsikon, azokat átteszi valami más eszközre.
Lényegében igen, tehát keletről megjönnek, lesz 2 darab fix daru és 1 darab mobil daru, tehát egyszerre 3 párhuzamos vágányon tudnak 3 párhuzamos átrakodást végezni.
Most nyilván az merül fel a hallgatóban, hogy ez tök jól hangzik, de mi köze van ehhez a Vodafone-nak?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye az ilyen típusú logisztikai létesítményeknél elengedhetetlen az, hogy amit tudnak, azt automatizálják. Tehát akkor fog hatékonyan működni egy ilyen terminál vagy egy ilyen rendszer, hogyha minden egyes folyamatot, minden egyes beléptetést, kiléptetést, vagonoknak a nyomkövetését, áruknak a nyomkövetését, illetve magának a daruknak az üzemeltetését, az valamilyen szinten automatizálják. És ugye a Vodafone-nak az a feladata ebben, hogy az 5. generációs hálózattal, és annak is egy teljesen privát hálózati megoldásával segítse ezt a technológiai törekvést.
Ez gyakorlatban mit jelent? Mire használunk itt a 5. generációs hálózatot?
Lényegében ez azt jelenti, hogy nem azt a publikus hálózatot használjuk, amit te vagy a hallgatók mondjuk a mobiltelefonjukkal el tudnak már érni és internetezésre tudják használni, hanem ez a publikus hálózattól egy teljesen elszeparált megoldás. Azt jelenti, hogy van egy kórhálózati elem letelepítve, vagy lesz egy kórhálózati elem letelepítve fényes titkén, lesz egy saját különbejáratú 5. generációs antennarendszere, és teljesen autonóm módon fog tudni a 5. generációs hálózaton üzemelni maga a daru, vagy maguk a daruk, illetve minden olyan addicionális alkalmazás, amit majd erre később már rá lehet tenni. Úgy kell ezt elképzelni, hogyha, és egy elég éles példával élve, tehát hogyha körbe történik valami mondjuk a terminál körül, tehát elvágják az összes optikai vezetéket, valamilyen természeti katasztrófa történik, bármi, akkor is fog tudni üzemelni az a hálózat, tehát egy teljesen autonóm üzemmel fog rendelkezni 5. generációs technológia szempontjából is.
És milyen feladatokat tudunk megoldani ennek a segítségével? Tehát mitől jobb ez, mint mondjuk, hogyha egy távirányítóval egyébként irányítgatnék egy darut?
Itt is távirányítóval fogjuk irányítgatni, vagy fogják irányítgatni. Ugye maga az 5. generációs hálózat, illetve az 5G, az nagyon sok ígéretet ad, illetve ígéretet tartalmaz. Ugye az egyik a latency, tehát az, hogy milyen gyors válaszidőt lehet elérni A és B pont között. A másik az adatelviteli sebesség, hogy milyen hatalmas adatmennyiséget lehet A és B pont közt mozgatni. Ugye jelen pillanatban, ami fontos, illetve amire fogják ezt a technológiát használni, ez maguknak a daruknak a távvezérlése, ami azt jelenti, hogy mindenféle vezeték nélkül a darukon elhelyezett nagy felbontású kamerák segítségével egy távoli irányító központba fognak ülni a darukkezelők, és effektíve távolról fogják lepakolni, illetve felpakolni az adott konténereket, és mindezt, tehát a képtovábbítást, a daruvezérlést és mindent pedig rádióhálózaton, illetve ezen a privát hálózaton keresztül fogják megvalósítani.
Na most nyilván felmerült az a kérdés, hogy ugye az 5G érthető, hogy erre alkalmas, de a hallgatók talán azt vélelmezhetnék, hogy a legújabb wifi szabványok is alkalmasak erre, hogy akkor miért az 5G-t választják ehhez a beruházáshoz?
Abszolút. Én azt gondolom, hogy a wifi 6-os technológia, illetve az 5. generációs hálózat, az nem egy ilyen fej-fej mellett ki fogja megnyerni a versenytípusú megközelítés, hanem inkább egy ilyen üzleti felhasználás, illetve felhasználás kérdése. Az, hogy mikor, melyik körülmény között mi az, amit ideálisabban, illetve jobban lehet használni. Én azt gondolom, hogy egy olyan vezeték nélkül, illetve hálózat kiépítése nélküli kapcsolat lehetőség egy ipari környezetben sokkal triviálisabb, vagy sokkal egyszerűbb lehet üzemeltetési szempontból, hiszen nem kell kábelekkel foglalkoznom, nem kell abban foglalkoznom, hogy nyílt frekvencián kommunikálok, amiben különböző eszközökbe tudnak zavarni, illetve le tudom szeparálni maximálisan, és csak és kizárólagosan erre a dedikációra tudok használni valamit.
Befolyásolja ennek a döntésnek bármely aspektusát, hogy mekkora területen kell a dolgot implementálni?
Igen, egyébként ez is befolyásolja, hiszen akár a wifi, akár a rádióhálózat tekintetében ugye kell egy lefedő hálózatot építeni, és mobil technológia segítségével ugye két vagy három olyan antenna rendszerrel le lehet fedni ezt a területet, amivel mondjuk a wifi esetében lehet, hogy sokkal több antennára, vagy sokkal több routerre lenne szükség. De nyilván a terület nagysága, illetve a lefedés kérdése az összefügg.
Most mik a nehézségek akkor, amikor egy ilyen szigetüzemű 5G hálózat készül? Tehát, hogy ott nem tudom, hogy a kapcsolódó infrastruktúrához mennyire lehet hozzákötni, kell-e egyáltalán hozzákötni? Tehát van-e bármi extra kihívás, ami abból fakad, hogy ez egy ilyen különálló hálózat?
Igazság szerint szerintem ez a legegyszerűbb része. Tehát a legegyszerűbb része az, hogy van egy teljesen dedikált hálózat, amit le kell telepíteni, hiszen vannak olyan, egyszerűsítsük le, szerverek, vagy kórhálózati elemek, amiket el kell helyezni. Nyilván egy antenna rendszert el kell helyezni, össze kell kötni adatkommunikációs eszközökkel magát a darut, és üzemeltetni kell. Ez a legegyszerűbb része. A nehezebb része az, hogy ez egy hatalmas területileg is, illetve logisztikailag is egy hatalmas beruházás, illetve egy hatalmas projekt, és a projekt elemeivel összehangolni azt, hogy mikor készül az adott torony, amire majd fel lehet tenni a rádiós hálózati elemeket, vagy mikor készülnek el azok a szervertemek, illetve a hűtés-fűtőrendszerek, amiknek a segítségével majd a szervereket be lehet üzemeltetni. Én inkább ezt tartom egy kihívásnak, illetve egy projektmenedzsment vagy logisztika szempontjából nehezebb feladatnak.
Ami számomra azt is jelenti, hogy akkor valószínűleg nektek együtt kell dolgoznotok rengeteg olyan eszközbeszállítóval és infrastruktúrális megoldásokat szállító fejlesztő csapattal, akik ezt az egészet mégis tető alá hozzák.
Lényegében igen, tehát ugye házon belül nekünk van egy projektcsapatunk erre, akik tényleg maximálisan, professzionálisan tudják kezelni mind a projektmenedzsment részét, mint a műszaki implementációs részét ennek a projektnek, illetve az ügyfél oldalon, Fényes Litka oldalán van egy ugyancsak egy projektcsapat, akik a teljes kivitelezésért felelnek, és tulajdonképpen ennek a két csapatnak a munkáját kell a különböző lépésekben nagyon precízen és nagyon aprólékosan összehangolni.
A másik kérdésem, ami még így felmerült bennem, az a dolognak a gazdaságossági vonatkozása. Tehát úgy hangzik nekem ez, hogy ez egy nagyon bonyolult műszaki megoldás, külön hálózattal, kommunikációs protokollokkal, telepítéssel, adótornyokkal, hogy vajon ez megtérül-e? Tehát, hogy erre vannak-e számítások, hogy ez mennyivel milyen hamar fog megtérülni ez a beruházási összeg, amit erre szánnak ennél a létesítménynél?
Nem látom az ügyfelnek az üzleti modelljét, tehát ebben a kérdésben nem biztos, hogy én fog tudni pontosan nyilatkozni, hogy az ügyfél az oldalon ez mennyi idő alatt térülhet meg. Másik oldalról közelíteném meg. A technológia, illetve az ilyen jellegű innovációs beruházások, hiszen ez egy Magyarországon is, illetve Nyugat-Európában is szerintem egy egyedülálló technológiai beruházás, amit az ügyfél végrehajt Vodafone segítségével. Tehát az innováció, illetve a technológiai fejlesztésre nagyon-nagyon nehéz átszínű kép, illetve megtérülést aggatni. Tehát mindig fontos az, illetve az a gondolkodás, illetve a szemléletmód, hogy egy ilyen technológiai implementációjával milyen olyan versenyelőnyt tudok elérni, vagy milyen olyan újításokat tudok majd a későbbiekben bevezetni, aminek esetleg lehet olyan versenyelője, vagy lehet olyan hatékonysági mutatója vagy eredménye, amivel valamilyen szinten előrébb tudok lenni. Tehát minél hamarabb bevezetek egy ilyen technológiát, annál előrébb fogok kerülni a versenytársakhoz képest, amit ha ma még nem is biztos, hogy monetizálni tudok maximálisan, de hosszú távon ennek mindenképpen kézzelfogható eredménye is vannak.
Tehát, hogy ezt most így lefordítanám nagyon egyszerű nyelvezetre, tehát igazából egyfajta tapasztalatszerzés és hát kísérletezésnek az eredménye az, hogy ezt most a Vodafone is akár azért valósítja meg, hogy aztán utána az ezekből nyert tapasztalatokkal tudjon továbbfejlődni.
Én azt gondolom, hogy tehát nekünk van tapasztalatunk Magyarországon is, illetve Vodafone csoporton belül is 5G-s privát hálózatoknak a telepítésében és üzemeltetésében, ami szerintem izgalmas az, hogy közösen meg tudunk valósítani egy olyan újdonságot, amit én tényleg Nyugat-Európában még nem láttam. Tehát 5G-n keresztül vezérelt éles üzemű akár darukat, akár ilyen konténert rakodókat még nem láttam. Tehát nyilván ez mindenkinek egy tapasztalat lesz, azon kívül, hogy a technológiát tényleg valami olyan cél érdekében tudjuk használni, ami rövid, illetve hosszú távon is kifizetődő lehet.
Jó, akkor szerintem egy utolsó kérdést föltennék. Egy ilyen technológiai megoldásnak mennyi az implementációs ideje? Tehát mikor kezdtetek el ezzel foglalkozni? És mikor lesz ez működőképes, és mikor adjátok át?
Változó az implementációs idő, a komplexitásától függ. Én azt gondolom, hogy egy ilyen alsó hangon 12 hónap onnantól kezdve, hogy az ügyfélben megfogalmazódik az, hogy szeretne valamit csinálni, egészen addig, hogy a pontos műszaki specifikációt, a kereskedelmi részeket, illetve az implementációt meg fogjuk tudni valósítani. Várhatóan ez a jövő év első negyedévében fog beüzemelődni, illetve működőképessé válni.
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat dr. Pete Gábornak, a Vodafone szakértékesítési igazgatójának. Örülök, hogy itt voltál velünk a vonalban.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Tesztlabor. Terítéken a technika.
Ahogyan azt az első blogban ígértük, az interjú után egy gyors teszttel folytatjuk, mert maradt még ennyi időnk, és igazából ugye azért nem is kell hozzá több idő, mert egy félig meddig ismert telefonról van szó, ugyanis bejelentették a Poco M4 Pro-t. Ez a készülék, ez gyakorlatilag kiköpött testvére és másolata a Redmi Note 11-nek, ami ugye szintén a Xiaomihoz tartozik, de a Redmi Note 11-et sem lehet kapni még sehol, főleg nem Magyarországon, úgyhogy igazából nekünk abban a szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy kaptunk egy Poco M4 Pro-t külföldről, hogy ki tudjuk már most próbálni, gyakorlatilag a bejelentés pillanatában. És ez egy nagyon olcsó 5G-s telefon igyekszik lenni, ami azt jelenti, hogy egy belépőszintű 5G-s chipset van benne, ez egy MediaTek Dimensity 810-es, és egyébként pedig minden más szempontból egy átlag szintet hoz a készülék. 6,6 hüvelykes kijelzője van, ami IPS, tehát nem AMOLED kijelző, de 90 Hz-es képfrissítésre képes, ami igazából kellemes a szemnek, hiszen ugye sokkal kevésbé döccennek a görgetések során a kijelző frissítések. Van benne egy 5000 mAh-s akkumulátor, ami korrekt, tehát az átlagnál valamivel hosszabb üzemidőt képes kínálni, és mindezt 33 wattos töltővel lehet feltölteni, és hát nyilvánvalóan a töltőfej benne van a dobozban, és ezzel egy olyan 50 perc alatt fel lehet tölteni a telefonnak az akkumulátorát a nulláról.
Ami a jó árasított, kedvező árfekvésű telefonok egyik jellemzője, hogy a kamerás felhozatal az papíron jól néz ki, de gyakorlatban nem annyira nagyon meggyőző, és itt ugyanez a szituáció van, mert a hátlapra főraktak kapásból több kamerát is, és a fő kameránk az egy 50 megapixeles modul, ami mellett van egy 8 megapixeles ultraszéles szenzor is, de a 8 megapixeles ultraszéles szenzor hát inkább csak átlagos minőségű, az 50 megapixeles felbontású főkamera pedig ugye jól hangzik, de ugye sosem az a lényeg, hogy mennyi a felbontás egy kameránál, hanem az a lényeg, hogy mekkora szenzor van mögötte, mekkora az a terület, amin fel tudja fogni a fotonokat a készülék, illetve ez a szenzor, és abból milyen minőségű képet tud csinálni az algoritmus. És ez az 50 megapixeles felbontású szenzor, ez nem egy nagy szenzor, tehát igazából ez egy átlagos méretű szenzor, csak sok képpontra van felosztva, ami azt is jelenti, hogy ha az ember 50 megapixelben fotóz, akkor azoknak a képeknek a minősége nem lesz túlságosan jó. Ha viszont ráhagyjuk az automatikára, hogy ebből az 50 megapixeles képből 12 megapixel csináljon, 12 és felett, hogy pontosak legyünk, akkor viszont már hát egy ilyen jó közepes teljesítményre alkalmas a kamera. A telefon egyébként minden más szempontból egy Redmi Note 11, ami azt jelenti, hogy Android van rajta, MIUI felhasználói felületet kap a user, és minden egyéb szempontból, minden tartozék és minden megoldás szempontjából ez olyan, mint egy bármelyik Xiaomi vagy bármelyik Redmi telefon, de nagyon-nagyon megkülönböztethető a Xiaomi modellektől, mert a hátlapra, ott, ahol a kamerasziget van, öles betűkkel rá van írva, hogy Poco, el sem lehet téveszteni, minden más viszont ugyanaz. És az a helyzet, hogy ez egy 5G-s készülék, és hogyha megnézzük, hogy mennyibe kerül, akkor azt mondhatjuk, hogy ez jelen pillanatban talán a legolcsóbb 5G-s telefon, legalábbis friss modellként a piacon, és nyilván az a kérdés, hogy ez mennyire fontos hívószó a felhasználók számára. Mennyire mondják majd azt a felhasználók, hogy hát igen, nekem azért kéne egy Poco M4 Pro, vagy egy Redmi Note 11, mert nem túlságosan drága, vannak nyilván kompromisszumok a kamera, meg egyéb szempontok alapján, tehát mégiscsak egy 5G-s készülék, és az egy ilyen jövőbiztos megoldás. És ha azt nézzük, hogy egy telefonnal, főleg egy ilyen Poco M4 Pro-val milyen dolgokat tudunk megoldani, amihez 5G kapcsolat kell, és nem elég hozzá a 4G, akkor ezeknek a dolgoknak a listája az meglehetősen kurta, mondhatjuk, hogy nulla elemű, tehát igazából bármit, amit a 4G-n meg tudunk oldani, azt az 5G-n is meg tudjuk oldani, és fordítva egy telefon esetén. Ráadásul ugye Magyarországon még az 5G-s hálózatoknak a elterjedtsége az meglehetősen csekéke, tehát a fővárosra, néhány vidéki nagyvárosra és pár Balaton környéki települése korlátozódik szolgáltatótól függően. Ugyanakkor viszont a távlati célok azok, hogy ahol a 4G hálózatok kicsit problémásak, vagy nehezebb megoldani a lefedettséget, főleg ugye urbánus környezetben ott, ahol sok a zavaró tényező, alaksor, pince, belső udvar és egyéb helyeken, ahol ugye nagyon verődik a jel, ott ugye az 5G megoldással, amit kis bázisállomásokkal is lehet telepíteni, próbálják majd kifoltozni ezeket a lefedettségi problémákat, és el fog jönni ez a pillanat, hogy az 5G-s telefonok nem azért lesznek praktikusabbak, mert gyorsabb rajtuk az adatátvitel, hanem azért, mert több helyen lesz vétel egyszerűen, mint a 4G-s testvéreknél. Úgyhogy ha ilyen szempontból gondolkozik valaki, akkor igen, ez egy belépőszintű 5G-s telefon, vannak rajta bizonyos extrák, egy jól ismert MIUI rendszer dolgozik rajta, átlagos kamerával, relatív nagy akkumulátorral, korrekt töltési sebességgel, és egy átlagnál talán picit jobb kijelzővel, semmi különösen nem érdemes számítani, de mégiscsak az a helyzet, hogy a piac egyik legolcsóbb 5G-s telefonjára van szó, és mint ilyen természetesen érdemes értékelni, és mint ilyen természetesen megvan neki a célcsoportja, mert akinek nincsenek nagy igényei, de mégis hosszú távra tervez egy eszközzel, annak valószínűleg ez nem lesz egy rossz vétel. Ennyi fér bele a mai szenzorba. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet mindenkinek ezen a héten is. A jövő héten természetesen ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk. Addig is minden jót kívánok, viszont hallásra!
Ez volt a Szenzor. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.